Kedves hallgatóim, folytatjuk a vasúti járműrendszerek tárgyalását, és a múlt alkalommal láttuk a vasúti kerékpárt, illetve azt a csatlakozó alkatrészt, amelyen keresztül a forgásban lévő kerékpárra a függőleges terhelést rá tudjuk vinni. A függőleges terhelés, a főterhelés. Említettem természetesen, hogy bizonyos keresztirányú, vízszintes irányban működő erők is átviendők, és említettük a tengely végére készítendő csaprózsának a funkcióját. Hát most egy lépéssel menjünk tovább az építkezésben, és megvizsgáljuk azt, hogy a jelzett ágytokokra hogyan visszük rá az erőt. Jelezni kell, hogy rugózott formába visszük rá, hiszen a síntől a keréktalp a mindenkor meglévő egyenetlenségek miatt gerjesztő hatást kap, és hát szeretnénk ezeket a lökéseket rugózottan átszármaztatni a jármű felépítményre. Tehát a vasúti jármű hordműve. Rugózás és csillapítás. Kérem szépen, a csillapítás szükséges, mert ha a lengőrendszerben nincsen energiaelvezető ágens, akkor a lengések fönnmaradnának hosszú ideig. Ahogy tanultuk, ugye csillapítatlan esetben színuszformájú mozgást végezne egy lineáris lengőrendszer. Hát a rugó linearitása az legalábbis közelítőleg fönnáll annál a rendszernél is, amit most be fogok mutatni. A csillapítás azonban már kevésbé lineáris. Nem baj, a dolognak a minőségi vonatkozásait fogjuk csak most megpillantani. Nevezetesen azt, hogy ha kialakul valamilyen gerjesztő hatás következtében egy lengőmozgás, akkor abból a csillapító hatás energiát von el, és előbb-utóbb a lengés az majd elhal. Hát nézzük akkor a dolgot, hogyha az ember venne egy járművet, itt először csak egy vázlatba fölveszem. Itt vannak a már tanult kerékpárok, itt lennének az ágytokok. Hát kérném szépen, elvi vonatkozását tekintve be kéne helyeznünk valami rugalmas kapcsolatot az ágytok és a jármű felépítmény közé. Hát ez itt jelenjen meg, ahogy szoktuk a géptanba, valami rugó formájába. Na ez képes lenne akkor arra a funkcióra, amit itten az előzőkben már említettünk. Most hogy néz ki ennek a tényleges kialakítása egy hagyományos hordmű tekintetében, azt megnézzük. Tehát én itt most felrajzolnám a jármű kerekét, mondjuk itt lenne. Így, és akkor próbáljuk ráépíteni azt a kapcsolatot, ami ott már elvi szinten megjelent. Itt lenne az ágytok. Tudjuk, ebben helyezkedik el a csapágyazás, múlt előadás szerint siklócsapágy vagy gördülőcsapágy, mindegy, és valahol látjuk a járműnek az alvázát, itt lenne az alváz alsó síkja. Kapcsolatot kell létesíteni ezen két alkatrész között, és pedig rugózással. Milyen legyen ez a kapcsolat? Itt látjuk a sín támasztó felület. Hát kérném szépen, a következő dolgot építem. Ide veszek egy téglalap alakú alkatrészt, ez egy bilincs lesz, amelyik a rugó lapokat összefogja. Na most kérném, ha az ember rajzol, érdemes venni egy szimmetria tengelyt először is, körülbelül ahhoz lehet viszonyítani a dolgokat. Na és akkor hát körülbelül erre a pontra. Így. Fölvettem két pontot, ide fogom én bekötni a rugónak a főlapját. Hát így néz neki. egy lemezrugó lap, végén egy szembe meghajtva. Hát kérném, érezzük, hogy ha itten ránehezkednék, akkor rugózottan ez meghajolna. Sőt, túlságosan is meghajolna, ha egyetlen lapot használnánk. Ennél azért erősebb kell legyen az alátámasztás, és pedig a következő kép szokott kinézni. Több rugólap egymás alá helyezve, és aztán a lentebb elhelyezkedő rugólapok lehetnek rövidebbek, például így. Hát kérem szépen, ez akkor nagyjából látszik, a rugólapokat összefogja az a bilincs, amit eredetileg megrajzoltam az ágytokra, és hát valamilyen módon, és pedig egy kis csap itten bele nyúlik az ágytok felső részébe, az hossz irányba ezt megfogja. Hát jó lenne, csak rá kéne vinni most már erre a két pontra az alváznak a elmozdulását, illetve az erőátadást. A következőt fogjuk csinálni. Alkalmas szerkezetet ide készítek, így. Egy konzolt lefelé irányítok, itt is megteszem ezt, ezen az oldalon. Így, itt hozzá van erősítve persze a alváz alsó síkjához. Hát most egy kapcsolat hiányzik még, a hiányzó láncszem, éppenséggel lehetne egy láncszem is ráhelyezve. Hát kérném, egy heveder kötés itten kialakulhat. És akkor látjuk, hogy a kapcsolat megvan. Természetszerűen az itt jelentkező kis körök egy-egy csapnak a befogadására alkalmas, ugye, üregeket adnak, és így az erőátadás az lehetségessé válik. Hát ezzel meg lenne a függőleges vezetése a kerékpárnak, ellenben azért hossz irányban sem szabad ezt rábízni arra az ingára, ami itt kialakult. Figyeljük meg, hogy itt van egy csukló, két csukló, három csukló, négy csukló. Ezeket, ha fixnek tekintem, el tudnak fordulni ezek a összekötő hevederek egy kicsit, és tulajdonképpen mint egy inga hatást tudnak kifejteni. Mindjárt magyarázom is, hogy hossz irányba keletkezik automatikusan egy visszatérítő erő, amelyik a kerékpárt a megrajzolt szimmetrikus helyzetbe kívánja tartani. Na de arra nem bízzuk az egész járműnek a hosszirányú viselkedését, hanem ugye itt meghúzom, az ágytokot vezetékek közé fogjuk. Körülbelül ilyen módon. Így. Hát itt akkor a kerék nem látszik, a hátsó így szépen, itt is meghúzom. És mondjuk egy ilyen terpesztéssel behúzom ide a két ágyvezetéket. Ezt a vezetéket pedig az alvázra ráerősítjük. Hát sokan látták már, hogy szegecskötéssel szokott ez a régebbi járműveknél, újabb járműveknél hegesztéssel, mindegy, a lényege az, hogy hozzá van kapcsolva. Ennek a neve ágyvezeték. Két lenyúló konzol. Na most, ha hossz irányba kilengene az ágytok, akkor egy bizonyos szabadút befutása után itt felütközik, és akkor ez a konzol átviszi az erőt, mint hajlított tartó az alvázra. A két konzol célszerű összekötni, mert így nagyobb szilárdságú lesz. A két konzolt alul összekötjük egy megfelelő szerkezettel, összekötő vas, röviden kötvas. Ez egyben arra is jó, hogy balesetkor nem fog kiesni a kerékpár ebből a vezetékből, az ottan megtartja. Kötvas. Na, ez a kék, ez rugótám. És akkor ez itt pedig heveder. Jó. Laprugó. Méghozzá lemezes laprugó. Itt középen van a bilincs. Nagyjából megvannak a dolgok, az ágytokot nem nevezem, meg a kerék is ismert. Tehát ez lenne az egyszerű hordmű. Látják, hogy zseniálisan megoldja a rugózást, megoldja a hosszirányú vezetést is némiképpen. Már maga az inga kitérítése először egy kicsi visszatérítő erőt produkál, mindaddig, figyeljék meg, amíg föl nem ütközik az ágytok itt erre a sárgával rajzolt konzolra, egy nagyon enyhe, de létező visszatérítő hatás jelen van. Ha pedig már fölütközött, akkor egy drasztikusabb hatás keletkezik. Valamennyire engedjük mozogni egy kicsit lágyon, utána pedig meg kell fogni, nem mehet tovább. Az mind vonóerő, mind fékezőerő kifejtésénél érdekes. Hát ez a fajta hordmű inkább a teherkocsikra jellemző, és a fékezőerő átvitelnél jelentkezhet olyan üzemállapot, amikor az ágytok a járműfelépítmény tehetetlenségénél fogva ugye tova mozdul egy kicsit, és eléri a sárga konzolnak a felületét, és ottan erőhatást fog majd generálni. Na, egy megjegyzés. A rugórendszer mint négy csuklós mechanizmus. Jó. Hát a következőt tudnám mutatni, hogy csak egyszerűsített vázlatban fölvéve a vizsgált rendszerünket. Ugye erről van szó. Itt az alváz, itt van a két rugótám. Na mostan, a normál szimmetrikus helyzetben a felfüggesztő hevedereink így állnak. És a rugót pedig most nem részletezve, egyszerűen azt mondom, hogy egy ilyen szerkezet. Itt van neki a szimmetria vonala. Na most kérném szépen, adjunk neki egy kitérést. Mi történik? Négy csukló van. Egy, kettő, három, négy darab csukló. Ez egy mechanizmus, amelyik el tud mozdulni. Hogyan? Mondjuk elmozdult ide, egy körívben tud mozdulni, igaz, mert ez a pontja fix. Mondjuk ide mozdult volna. Akkor ő neki is muszáj elmozdulni ezen a körön, hiszen a 2-3 távolságnak azonosnak kell maradni, fel fog venni valami ilyen helyzetet. És az alsó pont is elmozdul, hát a felező pont ide jön, valahova ide mozdul. Kérném szépen, figyeljük meg, hogy bekövetkezett egy X nagyságú hosszirányú elmozdulás. Abból következően tehát, hogy elfordultak a hevederek. Na most akkor ezt egészen hasonlíthatjuk egy ingának a kitérítéséhez, mely ingát, ha felfüggesztettem, eredetileg függőleges helyzetben állt, most oldalt kilendítem, X távolsággal. Mi fog történni? Föllép egy visszatérítő erő. Ez úgy működik, mint egy rugó. Kitérítem, vissza akar menni. Tehát a mozgást gátolni igyekvő erő lépett föl. Ugyanez fog itt jelentkezni a ágytokra, és közép helyzetbe akarja hozni. Tehát F, visszatérítő erő. Tulajdonképpen rugónak tekinthető az inga ilyen vonatkozásban, az inga kitérésekor jelentkező erő, visszatérítő erő. Tehát ez a kettő ilyen módon összekapcsolható. Na most nézzük akkor, ha függőlegesen a nehézségi erőtérben fennálló egyensúlyi helyzetből kilendíteném ezt az alvázat, és mondjuk itt lefelé bekövetkezne egy Z, elmozdulás. Akkor mit lehet mondani? Az év függvényében meg fog jelenni egy erőhatás, amelyik a rugó középen visszatéríteni kívánja. Tehát rugóerő. Kitérés. Függvény. Fölvenném a koordinátarendszert, vegyük itt a Z-t. Na most attól függ, hogy honnan mérem a Z-t. Ha egyensúlyi helyzettől mérem, akkor az lenne, hogy itt fölveszek egy Z0-át. Ez az egyensúlyi helyzet, nyugalmi. Egyensúlyi helyzet, és e körül megy végbe majd a lengés. Ez a itt megadott erőhatás, tehát F, mondjuk K, a kerékerő, az egy ilyen statikus értékkel jelentkezik. FK 0. Statikus kerékerő. Na most kérném szépen, a dolog azt jelenti, hogy egy lineáris változás adódik. A tangens alfát, mint eset rugó merevségként azonosítjuk, ahogy tanultuk a géptanba, és akkor hát ennek megfelelően végbe menne lengés az egyensúlyi helyzet körül valamilyen amplitúdó határok között. Na most viszont, mivel itt a lapok között surlódás ébred, az a helyzet, hogy a deformáláskor a rugalmas visszatérítő erőnél nagyobb erő szükséges a kitérítéshez, tehát egy magasabban fekvő jelleggörbe ágat meg tudok rajzolni, így egyszer, ez lenne a fölfelé, amikor a dz per dt ez nagyobb, mint nulla. És amikor visszafelé jövünk, akkor viszont a rendelkezésre álló rugóerőnek egy részét felhasználja a surlódás, úgy mondjam, tehát igazából csak egy részét fogja majd visszatérítő erőként adni. Jelentkezik itt egy terület, na ez lesz az a munkaterület, ami egy ciklus során csillapító hatást jelent, és ez a munka kerül elvonásra egy teljes oda-vissza lengés, most ugye függőlegesen során. Vevé az egy ciklus során elvont munka, ez jellemzi a csillapítást. Az egy teljes ciklus során elvont, egy teljes lengési ciklus során elvont energia, ez lesz a legjobb így. A lengés kinetikus energiájából lesz fedezve ez a surlódási munka, amit ez a terület jelent. Kérném szépen, ugye nem vészes a dolog, elmozdulás van és erő. Mi a munka? Erő irányába végzett elmozdulás alapján jelentkezik. Hát az egy munka területként, ahogy megtanultuk a géptanban. A fölfelé mozgáskor, ha itt ment egy lengés, itt le tudnám rajzolni, akkor a felső ág érvényes, lefelé mozgáskor pedig a alsó ág érvényes, dz per dt kisebb, mint nulla. Tehát nekünk ez az egyszerű hordmű, ez rugózott és csillapított kapcsolatot biztosít az ágytok és a jármű alváz között. Ilyenből persze 4 darab van az elemi esetben, és hát ezek együtt működnek. Ez a következő kérdés, amire a figyelmünket koncentrálni fogjuk, és pedig az, hogy most akkor egy tényleges jármű struktúrába hogyan dolgoznak ezek együtt, valamilyen hát a összegződése a rugalmas hatásoknak. Tehát a 4 rugó együttesen. Mit lehetne mondani? Itt van nekünk a kis járművünk elképzelve. Akkor az történt, most már csak ugye jelezve a dolgot, hogy rugalmas hatás mindegyik keréknél jelentkezik. 4 alátámasztási pont. Hát, hogy aztán az alsó részen megrajzolom-e a kerékpárt hozzá, vagy sem, az egy másik kérdés. Meg lehet rajzolni. Hát, ugye itt lett volna a tengely szépen, itt jelentkezne az ágytok, csak sematikusan veszem, és akkor itt látnánk a kerék párokat szépen, itt jelentkezne a dolog. Valami ilyen formában lenne az egyik sín, amelyiken gördülünk tovább, és akkor itt a másik kerék a hátsó oldalon, itt látnódna a tengely, talán kicsit nagyra vettem, ezt meg kicsire. Na és akkor meg lehet húzni a dolgot, körülbelül itt menne, látnánk. Tehát ez a járművünk. A lényege, hogy van 4 darab rugó, amelynek a merevsége S mindegyiknek. S, 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 S. Ebből szeretnénk egy ekvivalens lengőrendszert készíteni, amelyik egyetlen tömeg, az M jármű tömeg, ami itt fönt elhelyezkedett, és egy eredővel fogjuk helyettesíteni. S eredő. Hát párhuzamosan kapcsolt rúgók. Merevségei összeadódnak. S eredő egyenlő S plusz S plusz S plusz S. 4S. Emlékezzünk rá, hogy az S-nek a mértékegységét célszerűen kilonewton per milliméterbe szoktuk megadni, és ha ez így megvan és át kell számítanunk, akkor 16-onnal fogunk majd szorozni, és akkor kapjuk meg newton per méterbe. Tehát ezzel a dolog rendben lenne. Ez egy lengőrendszer, csillapítást most elhanyagoltam. Rázólengésről van szó. Saját körfrekvenciáját azt tudjuk. Valami alfa egyenlő négyzetgyök S eredő per M. Ugye S eredő lesz radián per szekundumban megadva. És akkor a kis f saját frekvencia az alfa per 2 pi. Saját frekvencia az f-nek a mértékegységét tudjuk. 1 per szekundum, másképpen hertz. Múlt órán is előjött, emlékeznek a tengelynek a torziós rezgését vizsgáltuk. Na kérném, most akkor, ha ez így rendben van, akkor egy kicsit általánosítjuk a dolgot. A járműnek, a járműtestnek, a jármű felépítménynek hát többfajta nem kívánt úgynevezett parazita mozgásai vannak. A járműtest és alkatrészeire is értelmezhető ez. Parazita mozgásai, ezek a bizonyos nem kívánt járműlengések. Járműtest parazita mozgásai. Hát ha veszem ezt a járműtestet mondjuk körülbelül így, elképzelném. Itt van a járműtest. A nagyjából rendben itt. Itt van. Na most kérném szépen. Akkor van neki valahol a tömeg középpontja. Valahol itt lenne. Itt fölvehetek egy koordinátarendszert. Hosszirányba x-et. Keresztirányba y-t, és itt egy z-t. Akkor jönne egy hosszirányú lengésforma, ami a járműszekrénynek a rángatását jelenti. tehát X irányba. Rángatás. Ez egy egyenes menti lengésnek vehető, úgyhogy mondjuk, hogy translációs mozgás. Hát az első, ez itt a translációs mozgások. Translációs, úgy. Na most Y irányba szintén lehet egy lengő mozgás, nem kívánt, ezt hívják szitálásnak. Aztán lehet Z irányban, azt már jó ismerjük, hiszen itt éppen ezzel foglalkoztunk, ez a rázó lengés, tehát a Z irányú rázás. Na és akkor jön a következő kérdés, hogy a járműtest az elforduló mozgást is végezhet, tehát elemi forgásokat. Ezek rotációs vagy rotatórikus. Mozgások, és akkor nézhetem a X-tengely körüli forgólengést, ugye a jármű hoztengelye körül támolyog. Tehát ez lenne itt egy fi irány, ide rá is írom, hogy fi, támolygás. Aztán az Y körül is végezhet szögmozgást, ezt kivel jelöljük és bólintásnak nevezzük. És végül jön a függőleges tengely körül végzett szöglengés, ide-oda, ennek a jelölése pszí, úgy hívjuk, hogy kígyózás. Hát ezek a mozgások minden járműnél kialakulnak kisebb-nagyobb mértékben, amint rugalmas lengő rendszer később majd járműdinamika tárgyban alaposabban fogják tanulni. Most egyelőre csak így a nevük érdekes, hogy vegyük figyelembe. Hát kérném, a másik a hosszú járműnek a problémája. Ha egy vasúti jármű hosszú, akkor az ívben való haladáskor abból nehézség származik, és ezért azt szoktuk csinálni, hogy inkább két kisebb futóművet helyezünk el a jármű alvázon, és akkor az ívben haladást biztosítani tudjuk. Hosszú járművek problémája. Forgóvázas kialakítás. Forgóvázas kialakítás jön szóba. Tehát mi a forgóváz? Egy kis kéttengelyes futómű, olyan, mintha egy kis kéttengelyes járművet a járműszekrény alá helyeznénk. Tehát ha itt lenne tulajdonképpen a jármű egy íves pályán éppen áthaladva, akkor mondjuk ez a szituáció jöhetne. Ide elhelyezek két kis kéttengelyes futóművet, majd ezekkel a csapokkal, amelyek elfordulást biztosítanak, ugye? Tehát már is látom, hogy van egy alfa 1-es szög, és itt van egy alfa 2-es szög a hoztengelyhez képest. Erre azután ráépül maga a jármű felépítmény, valahogy így. Most fölülnézetbe látjuk, így néz neki. Itt a jármű. Tehát a forgóvázak szépen elfordultak, itt bent elhelyezkednek a kerékpárok, ugye egyik rendesen a nyomkarimával rendelkező kereket itt megrajzoltam, ugyanígy a másiknál. Nyomkarima, kúpos vagy profilos futófelület, és így szépen, akkor elfordulva a járműnek a vezetése biztosítható. Alfa 1-es, alfa 2-es, alfa 1 nem nulla, alfa 2 nem nulla az ívben haladáskor. Hát ez könnyűvé teszi a járműnek a ívben futását. Itt megjelenik egy jellegzetes távolság, azt mondjuk rá, hogy forgócsap távolság. Egy L. Forgócsap távolság. Megnézzük azt, hogy hogy nézne ki egy jellegzetes forgóvász kialakítás. Személykocsi. Jellegzetes forgóvász kialakítása. Ami most lényeges lesz, figyeljék meg, hogy az eddigi egy lépcsős rugózással szembe egy lágyabb rugózást biztosító két lépcsős megoldás jelentkezik, egy primér fokozat és egy szekundér fokozat. Hát építsük fel ezt a forgóvázat a következőképpen. Ide fog elhelyezkedni, így. Fölveszem az egyik kerékpárt, és aztán fölveszem a másikat is. Így. Itt lenne a sín, amin tova gördül. Hát kérném, építkezzünk rá akkor. Mi kell ide? Hát kell ágytok. Az ágytoknak az alakját sajátosan úgy rajzolom már meg, amilyen itten a rugóknak a kapcsolatához fontos lesz. Hát érdekes, mintha egy nagy I betű lenne meg a szimmetrikus társa. Az a helyzet, hogy innen egy lengőkar kivezet tudnélik, és hozzá lesz kötve a forgóvász kerethez. Körülbelül így. Ha ezt a pontot itt fixen hozzuk, hozzá fogjuk majd a forgóvász kerethez, akkor ez lengő mozgást tud majd végezni. Hát kérném, ezt meg is csinálom ide, ami megadja a lehetőséget a kapcsolathoz. Itt lenne maga a forgóvász keret. Szépen. Hát kérném, érezzük, hogy ha ráülnénk erre a narancssárga szerkezetre, akkor becsuklana és fölcsapódna. Hát ezt meg fogjuk gátolni a primér rugóknak az idehelyezésével, és ez valóban hengeres csavarrugó szemben az eddig tárgyalt lemezes laprugóval. Ez már arra alkalmas, hogyha itt rá nehezkednénk, akkor egy rugózott formába tudnánk szépen lengeni rajta. Tehát az első primer hordrugó itt van. Na most kérném, ezt a mozgást csillapítanunk kell. Nem szeretnénk, hogy idő végtelenségig ez folytatódjék ez a lengés. Egy kis bekötési lehetőség ide az ágytokra, és a forgóvász keret, amelyiknek van azért szerkezeti vastagsága nyilvánvaló, valami ilyesmi kell legyen. Végére be tudjuk kötni ezt a csillapítót függőlegesen. Hát itt lesz a csillapító, mondjuk ez. Ide bekötjük, van neki ilyen alakja. Primer csillapító. Ennek a ugye csapágytokhoz kapcsolódó résznek a neve lengőkar. Lenker neki a szakmai neve. A csapágy az rendben van, primer csillapító rendben van, forgóvász keretet tudjuk. Beépítem ide is a lengéscsillapítót. lineáris lengéscsillapító, sebességgel arányos energiaelvonást eszközöl, tehát a kialakuló függőleges lengés előbb-utóbb elhal. Na most kérném szépen, itt van valahol a járműszekrény alsó síkja, egyben a alváznak a alsó síkja. Meg kell csinálni itt a kapcsolatot a két szerkezet között. Tehát itt lenne az alváz mondjuk. Ezt fogja megtenni a szekunder rugó. És pedig a következőképpen. A rugónak a kialakítása az több okból két rugó segítségével történik, tehát ilyen módon. Hát most azt érezzük, hogyha a zölddel megjelölt kis tömbre helyeznénk terhelést, akkor már kettős rugózási lépcsővel tudnánk kapcsolódni a pálya felé. Szekunder rugó, hordrugó. Ez lágyabb szokott lenni, mint a primer. A primer veszi a pályáról a durvább lökéseket, már finomítja egy kicsit az alvázkeretre átvíve, alvázkeretről föl a szekrényre, meg még tovább finomítja ez a viszonylag lágyabb szekunder hordrugó. Na most kérném szépen, a kapcsolat ezen zölddel jelölt szerkezet úgy hívjuk, hogy himba, vagy kereszthimba. Ez ugye vízszintesen, tehát a táblára merőlegesen megy szépen át, és a másik oldali rugózást is fogadja. A himba hozzákapcsolása az alvázhoz gumiszendvics rugóval történik, aminek több funkciója van. Egyik funkció az, hogy további rugalmasságot és csillapítást vigyen be, tehát igazából egy csenevész harmadik rugózó fokozat van, azért nem mondom, mert azért az elég kemény ez a rugó. A nagyobb funkciója az, hogy a nagy frekvenciájú rezgéseket és a hanggátlást, a nagy frekvenciájú lengéseket szűrje, és egyben hát hanggátlást is megvalósítson. Ez itten réteges gumirugó. Ezek úgy készülnek, hogy egy lap acél, egy olyan körülbelül 15 cm 15 cm acéllap, 3-20-5 mm-es, akkor arra jön rá egy 10 mm-es gumiréteg, megint acéllap, gumiréteg, egy 6-8 rétegbe. És a lap közepén pedig kis csap, amelyik biztosítja a helyzetét. Úgyhogy ezzel tulajdonképpen a dolog majdnem rendben lenne. Még egy kérdés látszik itt nyitva, aki megfigyeli, azt mondja, hát az a zöld himba gerenda össze-vissza akar rezgeni. Valóban a rugózással párhuzamosan ide beszoktunk tenni egy csillapítót, ez lesz a szekunder csillapító. Itt van. Az nagyon hasonlít ahhoz, ahogy a motorbicikliknek az első, hogy hívják azt, ugye teleszkópos rugózása látszik oldalról, az egy csillapító, ebbe olaj van, és az olajat átsajtoljuk kis nyílásokon, mozgás közben, és ez a surlódás, ez diszipál, ez fogja az energiaemésztést megvalósítani. Szekunder csillapító. Így. Hát kérném azt, hogy ez kerék, azt tudjuk. És azt, hogy ez ágytok, és benne van gördülőcsapágy, az is nyilvánvaló. Tehát ez szokott. Hát figyeljék most meg, hogyha elképzelik, hogy bennülnek ebbe a járműszekrénybe, amelyiknek az alsó síkja, mint alvász sík megjelölésre került, akkor érezhető, hogy két lépcsőn keresztül óvva vannak a pályáról jövő gerjesztő hatások kellemetlen rezgés keltésétől. Na kérném szépen, akkor tessenek helyet foglalni mindenki, és lépjünk tovább egyet. A következő dolgot fogjuk megvizsgálni. Láttuk ezt a négytengelyes járművet előbb fölülnézetben forgóvázakkal fölszerelve, illetve a forgóváz kialakítását oldalnézetben. Na most fölmerül a kérdés, hogy a jármű szekrényben elhelyezkedők végül is milyen lengő mozgásnak lesznek kitéve, milyen saját körfrekvencia jelentkezik egy ilyen járműnél. Hát ezt megnézgáljuk, és pedig a kérdés nyilvánvalóan azt fogja követelni, hogy nézzük sorjába a szereplő primer rugókat, forgóvázanként van 4, a szereplő szekundér rugókat, forgóvázanként van 4, ezek valamilyen kapcsolásban vannak, részben párhuzamos, részben soros, ahogy nyilvánvalóan látszik az oldalnézetből is, és utána a két forgóvázat pedig, ha már ismerjük, akkor ezeknek az eredőjét alátehetjük a királycsapok, forgócsapok alá, és akkor az egész járműnek a függőleges saját rezgését már vizsgálni lehet. Tehát a négy tengelyes jármű egész pontosan személykocsi, saját körfrekvenciája rázásra. Tehát rázásra a függőleges lengés az érdekes. Fölrajzolom egy kis vázlatba, amivel foglalkozni fogunk. Tehát itt van a kocsi szekrény. Itt a kocsi szekrény. Az történik, hogy a két forgóváz hatását most már majd, ha sikerül összegezni a forgóvázban lévő szerkezeteket, egy S1 és egy S2. Talán inkább így fogom csinálni, S1, S2. Részeredőkkel helyettesítve meg tudjuk nézni, ezek párhuzamosan működnek. Ha M tömege van, itt van a súlypont. M tömeg függőlegesen mi lesz a helyzet? S1 és S2 párhuzamosan kapcsolva. Akkor az eredőjük S1 plusz S2, és az alfát ki tudom számolni S eredő per M formájában. Tovább számíthatjuk persze a saját frekvenciát is. A kérdés most abban áll, hogy az S1 és S2, amit hát egyformának vehetünk, két egyforma forgóváz, azt hogy tudom meghatározni. Hát a következőt csináljuk, megrajzolom itt a forgóvázat vázlatosan, és a következő kép néz neki. Tehát itt van nekünk a forgóváz keret. Itt volt kb. Így. Oldalnézetben ezt láttuk az előbb. Hát most csak vonalasan veszem. Itt látszana kb. Így. Úgy képzelhetem, hogy ez így össze van kapcsolva, akár most a szerkezeti részletek nem érdekesek. Hát kérem szépen, nézzük a primer rugók elhelyezkedését. Itt valahol bekötésre került egy S primer. Itt is. Kettő megvan. A másik kerékpárnál hasonló kép. És valahogy itt. S primer. Ez a négy párhuzamosan működik. S primer eredő. Eredő merevsége. Négy működik párhuzamosan. Azt mondhatnám, hogy SP eredő egyenlő 4SP. Jó, működtetem a szekunder rugókat, és pedig itt vannak, ugye? Valahogy itt működtethetem. S szekunder. S szekunder egyik oldalon, a másik oldalon szintén kettő. Tehát körülbelül így. S szekunder. A felső pontjaik azok kapcsolatba kerülnek. Ez a bizonyos himba kötötte össze őket, mint láttuk. Megrajzolom. Itt van. A szekunder rugók. Eredő merevsége. Négy darab SS párhuzamosan. S szekunder eredő. Négy SS. Hát mostan azt lehet mondani, hogy az eredő primer SPE és az eredő szekunder viszont sorba van kapcsolva. Sorba van kapcsolva. És az eredőjük most már kiadja az általunk eddig már itt bevezetett S1 vagy S2, ugye szimmetrikus esetben értéket. S1 eredőjük. Éppen S1 egyenlő S2 lesz. Tehát S1 egyenlő S2 egyenlő. Na most az eredő merevség hogy néz ki? 1 per SPE plusz 1 per S szekunder E. Ez szépen fölírható. Most már egyedi rugókra visszavezetve 1 per 4S primer plusz 1 per 4S szekunder. Meg lenne ez a dolog. Na mostan akkor a 4-est, hogyha szépen az ember itten kiemelné, és figyelembe venné ezt a dolgot, hogy ha most vitát. Ekkor S1 egyenlő S2 miatt ez a bizonyos S eredő egyenlő 2S1. Egyenlő kétszer 1 per egy per 4SP. 4-es szekunder. Akkor egy kis rendezéssel látjuk azt, hogy egy 8-as faktor fog megjelenni, és pedig az eredeti a primer és szekunder merevségek bent adásával 4-et kiemelem, lesz 8-szor 1 per 1 per S primer plusz 1 per S szekunder. Tehát itt lenne tulajdonképpen nekünk az eredő merevség, amely azután bemehet ide a alfának a számításába. Ezzel tulajdonképpen a rázás saját körfrekvenciáját meghatároztuk. Egy kis megjegyzés hozzá, igazából egy mérnöki alapmunka teljesítmény jön elő. Ott vannak alkatrészek bizonyos jellemzőkkel, a rugók. Tudjuk, hogy van elrendezve, mi a struktúra. Ismerjük a merevségek összegződését soros párhuzamos esetben, és tessék, ennek a járműnek most már a rázáskor kialakuló saját rezgés körfrekvenciáját származtatni tudjuk. Tehát tulajdonképpen ugye egy közvetlenül meg nem nyilvánuló, képzetlenek számára át nem látható összefüggésben tudunk hát egész biztonsággal tájékozódni. Hát ezt a részt itt akkor bezárjuk, és a kerék-sínrendszer kérdés körére fogok visszatérni egy kicsit. A kerék-sínrendszer. Mondhatnám azt, hogy alapvető fontosságú a vasúti rendszerek szempontjából. Alapvető. Így. Két aspektust fogunk tekinteni, egyrészt a geometriai viszonyokat, másrészt pedig a dinamikai erőtani viszonyokat. Egyes geometriai viszonyok, kettes dinamikai erőtani. Dinamika erőtan. Ha a geometriai viszonyok felé fordítjuk a tekintetünket, ezt vizsgáljuk, akkor a következő két dolog jön szóba, ad egy, a egyenes pályán való haladás, és a B pedig íves pályán. Na most kérném szépen, mind a két szempontból döntő a vasúti kerék futófelület profilos volt, ahogy már itt a múlt alkalommal, meg a mai órán is megjelent, ugye ennek hát első megjelenésében egy kúp felület felel meg, a futó felület nem hengeres, hanem kúpos. Most jön tulajdonképpen annak magyarázata, hogy akár egyenesben haladáskor, akár ívben haladáskor ennek a kialakításnak milyen előnyei vannak. Egyenesben haladáskor az előnye először röviden összefogva azt, hogy egy ilyen futó felület automatikusan középre fogja próbálni állítani a kerékpárt. Úgyhogy a nyomkarimák érintkezése az csak esetleg időlegesen vagy sohasem következik be. Íves pályán pedig a következő a dolog, tekintettel arra, hogy az ívben a centrifugális erő a nagyobb sugarú ív felé kényszeríti a járművet, az lesz, hogy a külső sínszálon nagyobb gördülési sugáron fog futni a kerék, igaz? Mert kúpos volt. Belső sínszálon kisebben fut. Ebből az következik, hogyha azonos a szögsebessége, már pedig ez a vastag tengely 15 cm-es, az biztos így, hogy együtt forogjanak, gyakorlatilag kis rezgésektől eltekintve, a két kerületi sebesség nem fog megegyezni. Rossz ez? Éppen, hogy jó. Íves pályán, hogyha elég nagy a pályaívsugár, biztosítható az, hogy úgy helyezkedik el a kerékpár, hogy mind a két kereke tiszta gördülésnek megfelelően futhat, nyomkariba érintkezés nélkül esetleg. Tehát egy nagyobb sugarú pályán ez is egy automatikusan kedvező viszonyrendszert hoz létre. Nézzük tehát akkor a dolgot. Profilos futófelület. Ezt már láttuk, csak most kihangsúlyozom. Lehet egy első kúpfelület. Hogy kéne elképzelni? Van kérném szépen egy kettős kúp. Kettős kúp. Mondhatjuk nyugodtan, hogy ez egy dikón, tehát két kúp. Dikón. Ennek egy részét használjuk a vasúti kerékpár felületének. Itt az egyik kerék, itt a másik. A többi részét nem alakítjuk ki, illetve csak a szükség szerint megfelelő csatlakozásokkal. Tehát így lesz ez a kúpos futófelület. Egy más kérdés, hogy aztán különböző okokból itt megjelenik a múltkor magyarázott nyomkarima a belső oldalon. Tehát ez az alap eset. És akkor, ha most megnéznénk azt, hogy a futófelület hogy néz ki, lehet, hogy itt akár egy két lépcsős kúp, tehát a kúposság változik egy kicsikét, ez a kúpos, vagy pedig egy másik kialakítás, ezek a korszerűbbek, egy progresszív, nem kúpos, hanem valami ilyesmi jelleggel. Progresszív profil, futófelületi profil jön létre. Kérném szépen, a következőre gondoljanak, ha ide kerül a sínnel való érintkezés erre a pontra, akkor itt fellép egy erőhatás, amelynek jelentős keresztirányú komponense keletkezik, és visszafelé téríti be a nyomcsatorna belsejébe a kereket. Tehát nagysebességű járműveknél és ott a futástabilitásnak a biztosítása akár 300 km/h szükséges, ezek a progresszív profilok jönnek előtérbe. Hagyományos kialakítás ez a kúpos, ennek a viszonyait magyarázzuk, gyakorlatilag a progresszív profilnál is pont azok a visszatérítő hatások lépnek föl, legfeljebb az intenzitás a keresztirányú kitérés függvényében változik, és nagyobb. Azt jelenti, hogy már kisebb kitérésre jelentősebb visszatérítő hatás keletkezik. Kúpos. Na kérném, akkor nézzük az egy át. Én fölvenném itt a ábra, úgy fog kinézni ezzel. Így körülbelül haladjunk, hogy itt van a két sínszál fölülnézetben, egyenes pálya. Itt van a pályatengely. Nézzük, hogy mi a helyzet. Ha abból indulnék ki, hogy a kezdő állapotban a kerékpár helyezkedjen úgy el, hogy fölfelé a kettes számú sín felé megszámoztuk, itt a jegyzetben is így van, nem akarok eltérni tőle. Tehát úgy helyezkedne el, hogy a nyomkarimája itt éppen hozzáér a felső kettes számú sínszál belső éléhez, de akkor viszont a nyomjáték miatt, ami jelen van ezen az oldalon, egy bizonyos hézak keletkezik, H nyomjáték. Jó? Na most mit lehet mondani? Ilyenkor a futófelületi sugarak, azok nem egyformák. Az R2, amelyiken ez most gördül, mondjuk itt van,
R2, és itt az R1. R2 nagyobb, mint R1.
Mi történik? A szögsebesség mind a két keréknél közös. Ebből az derül ki, hogy a V egyenlő R-szer omega összefüggés alapján omega egyenlő állandó figyelembevételével azt fogom látni, hogy a nagyobb sugár miatt a V2 az most nagyobb, mint V1. Ha tehát megrajzolnám itt a sebességvektorokat, azt látnám, hogy V2, és itt van a V1, kisebb. Mi ennek a következménye? Gondolják csak el, a felső sínen gördülő kerék gyorsabban akar haladni előre. Ha gyorsabban halad előre, egy kicsit a eddigi függőleges tengelye ferde helyzetet fog fölvenni. És abban megy tovább. Eléri a középhelyzetet. Itt lesz egy második. Kicsit ennek megfelelően. Most az történik, hogy a hézag mintegy kiegyenlítődik, a két oldalon egyforma lesz, és a két itt most a két keréknek a gördülési sugara egyforma. Itt az R2, R1, mondjuk pont a középhelyzetet vettem föl, ilyenkor V2 egyenlő V1. Mit akar csinálni? Ebben a ferde állapotban tovább gördülne. Na de ha tovább gördül, az történik, hogy a felső érintkezés kisebb sugárra fog kerülni. Ebből az történik, hogy az alsó akar gyorsabban haladni, megint beáll az előző szituáció, csak éppen oly módon, hogy az alsó keréknél lesz a sugár nagyobb, és fönt keletkezik a ez lesz a helyzet. És azt mondhatnám, hogy itt most az R2, itt van az R1. Most R1 nagyobb lett, mint R2. Ebből következik, hogy V1 nagyobb lett, mint V2. Hoppá! Ugye a sebességek itt egyformák lettek volna most, hogyha így rajzolom. Itt pedig a V2 kisebb, mint V1. V1, V2. Na most ennek mi a következménye? Az előzőnek a fordítottja, most megint függőlegesen áll a táblánkon, most úgy fog előre haladni, hogy ellenkező irányba. Az alsó akar gyorsabban menni egy kicsit. Beáll ez a szituáció, és itt vagyunk. Most megint az van, hogy az R2 és R1 egymással megegyező. És akkor a két sebesség egyforma. De csak egy pillanatra, mert a tovagördülés során átkerül ezen a középhelyzeten, és szükségképp átrendeződik a gördülőköröknek a sugara, és most az történik, hogy megint a felső kettes sínen fog kialakulni nyomkarima közeli érintkezés, és visszatérünk a kezdeti állapotba. Itt vagyunk. Az történt, hogy az R2 és R1 viszonyában R2 nagyobb lett, mint R1, és következésképpen a V2 nagyobb lett, mint V1. Kezdő állapothoz jutottunk. Hát most, ha egy pillanatra figyelmünket a kerék tengely, kerékpár tengely, törzs középpontjának mozgására koncentráljuk, következőt látjuk.
egy H-val el volt itten tolódva fölfelé a középpont. Itt a középpont, mivel éppen a egyenlő gördülési sugár pillanatát kaptuk el a rajzzal, középen lesz, a tengelyen. Következőnél H-val lejjebb kerül. Megint elkapjuk a középpontot, és itt most a helyzet az, hogy megint H-val följebb kerül. Hát kérném szépen, meg lehet rajzolni, hogy milyen mozgást végez, méltán nevezzük kígyózó mozgásnak, vagy színuszfutásnak. Kupos esetben valóban ez egy színuszfüggvény, nem kuposnál egy más alakú, de periódikus függvény. Meg lehet rajzolni a kerék középpont pályáját következőképpen. Aztán jönne tovább. Színuszfutás. Tehát látják, ebből a geometriából automatikusan jön az, hogy jól viselkedik egyenesben. Na most akkor nézzük az ívben. Hát 1B. Itt meg kéne nézni, hogy mi a helyzet a kerékpár elhelyezkedését tekintve. Tehát az lesz, hogy a íves pálya R1-es lesz, itt van körülbelül a közepe, nagy R1, itt lesz a pályatengely, RP, és végül a külső sínszál R2. Ezen a pályán mozog a kerékpárunk. Na most rá is helyezem gondolatba, itt egy másik rajzon. Kicsit nagyobbat veszek. Itt van a középpont. Azt mondhatom, hogy a centrifugális erő kifelé viszi a kereket, ezt a kupos profilos kereket, és így helyezkedik el. Na most akkor van neki egy R1-es, meg egy R2-es sugara. R1-es a belső sínen, az kisebb, R1, R2. Szögsebesség az konstans. A V2 nagyobb lesz, mint V1. Mégpedig pont úgy fog kinézni ez az eltérés, hogyha meghúzom, akkor ez a lineáris kapcsolat ide a pálya középpont felé mutatóan fog adni egy metszést. Ez a dolog fennáll. Tehát itt volt nagy R1, itt van nagy R2, itt van valahol a pályatengely, az most bennünket nem érdekel. A kérdés az, hogy milyen sugár fölötti R1 esetén lehet biztosítani azt a szituációt, hogy a kerületi sebességek egyezzenek meg pontosan azzal, ahogyan az O középpont körül egy omega szögsebességgel, amit itt berajzolhatok, egy nagy omega, az egész kerékpár mozogni akar. Hát ehhez érdemes fölvenni egy kis rajzot, ami szerint a dolog így néz neki. Felnagyítom, körülbelül ilyesmit lehet mondani. Van egy háromszög, amelyben a T nyomtávat, itt van a T nyomtáv, talán így, a T nyomtáv, azt föl tudom tüntetni, itt lesz, és akkor ezen O ponttól az R1-et is fel tudom rajzolni. Tehát tulajdonképpen a belső sínszál helyzete és a külső sínszál helyzete meghatározott vízszintesen, ugye R1, itt van, és plusz T, itt van. Húzok egy vízszintest, és azt fogom mondani, hogy amit itt föltettem, ez a távolság, ez lenne itt az R1, ez pedig az R2. Ami itt megjelent, mint növekmény, delta R, delta R egyenlő R2 mínusz R1. Na most van itt egy szög, amit bétával jelölhetek, itt is megjelenik. Ez alkalmas lesz egy geometriai feltétel származtatásához, hiszen a kerékkúposság alapján a béta szög ismert. És akkor azt fogom mondani, hogy a tangens bétát fölírom. Tangens béta. Azt fölírhatom kétféleképpen. R1 per nagy R1, vagy ami ugyanaz ebben a háromszögben, delta R per T. Tehát belépett a nyomtáv, belépett a belső sínsugár, és a keréknek a kisebb gördülőköre. Hát ebből ki tudom fejezni R-et. Egy R csillagot, mint határesetet, ami úgy néz ki, hogyha, de áthoznám, hogy R egyszer T per delta R adódik. Ez az a sugár érték R1 csillagnak lehetne akár nevezni. Határ sugár. A belső sínszál határsugara. Figyeljük meg, hogy ha R1 nagyobb, mint R1 csillag, akkor a nyomcsatornában el tud helyezkedni a kerékpár oly módon, hogy a két kerék tiszta gördüléssel mozog, nyomkarima érintkezés nélkül, tiszta gördüléssel elvileg. Elvileg ide írom zárjelbe, tiszta gördüléssel mozoghatnak. Így. Tehát nekünk volt itt egy kis képletünk először, és utána pedig egy megállapításunk, amelyik mutatja ismét csak a kupos, vagy akár természetszerűleg a progresszív esetben is ez érvényesült csak még erősebb módon. A kerékpár nyomkarima érintkezés nélkül mozoghat abba az ív sugárba. Na kérném, ha ez megvan, átmehetünk a tiszta gördülés, csúszásmentes csúszásmentes, tiszta gördüléssel lehet. Hát ezt a dolgot mindjárt egy picikét visszább fogjuk venni, azáltal, hogy a dinamikai viszonyok tárgyalására térünk. Tehát hát kettő. Keréktalpi vonó és fékező erő. Kifejtés. Kérném szépen, egymás mellett párhuzamosan fogom fölvenni a két esetet. Keréktalpi vonó és fékező erő kifejtés. Úgy. itt lesz a hajtott kerék esete, egyszer, és mellette fogom megrajzolni a fékezett kerék, illetve kerékpár, hát a tábla sikjára merőlegesen a kerékpár. Jó, hajtott, fékezett. Jó. Hát kérném szépen, a hajtott kerékpárnál nyomaték működik. Hajtónyomaték, és az pedig a forgási szögsebesség irányába működik. Itt is a forgási szögsebesség megvan, de egy fékező nyomaték fog működni. Legyen MF, és jelölje MH. Jó, rendben. MH, hajtónyomaték. Omega szögsebesség, az rendben van. Mindkét esetben a keréknek van haladási sebessége is, és most fölteszik, hogy az már zérustól különböző. Megindulás pillanatával most nem bajlódunk, az iszonyú bonyolult, az majd, később. Hát kérném szépen, ez a nagy helyzet rendben van. Milyen erő működik még? Hogyha a jármű egyáltalán megvan építve, a súlya és a benne lévő utas vagy rakományterhelés következtében keréktalpi normál erő működik rá, és most, ha ez tényleg vonóerő kifejtés, ez a nyomaték kikényszerít egy kerületi erőt, ez az FV vonóerő. Ha pedig ez tényleg egy fékező erő kifejtés, ez a fékező nyomaték kikényszerít egy FF fékező erőt keréktalpon. Ez a dolog rendben lenne. Jegyzetben szépen megtalálják. Hát most akkor a kérdés abban áll, hogy milyen összefüggés van, kérdések. Az első kérdés, omega és V, hogyan függ össze? Kérném szépen, a valós esetben itt egy acélszerkezetű támasztó felület a sín, és egy acélkerék dolgozik együtt. Mind a két anyag rugalmas. Rugalmas anyagok erőátadás közben alakváltozást szenvednek. Ha vonóerő kifejtés van, milyen erőhatás van? Hát a függőleges az ott van mindig, de ott van az a vízszintes erő, amelyik a kerékre hat, ellentett erejét nem rajzoltam be, az a sínre hat. Mind a két rugalmas érintkező test alakváltozást szenved, ebből az következik, hogy rugalmas sín és rugalmas kerék, de mondhatnám akár rugalmas útfelület és rugalmas autókerék pneumatikkal felszerelve. Ugyanez a helyzet. Nem tud tiszta gördüléssel mozogni, hanem a szögsebességből számítható kerületi sebesség és a haladási sebesség eltér egymástól. Tehát ezeknek a kapcsolata a kérdés. A második kérdés az pedig az, hogy mi a viszonya FV és FN, illetve FF fékezőerő és FN viszonya. Na, a két kérdés megválaszolható, ad egy. Kérném, ez a kis i-nek tűnő, ez egy kis római szám. Tehát ez egy egyes. Értelmezzük a kúszást. A kerék hosszirányú kúszását. Kúszását. Ez az angol creepage szó. Creepage. Hát kérném szépen, ez a kúszás a rugalmas alakváltozások összegződésével kapcsolatos. Rugalmas kerék és támasztó felület, ez most a sín. Esetén a kialakuló alakváltozások miatt. Azt mondhatnám, hogy ha fölveszem ezt az R-sugarat szokás szerint így, nagy R, és az R-szer omega az nem lesz egyenlő a V-vel. Értelmezzük ezt a kúszást. Egy kis görög nő egy tört, kis görög nő betű. Számlálóba beteszem az R-szer omega minusz V-t, amelyikről azt mondtuk, hogy a nem egyenlőségük miatt zérustól különböző, és el fogom osztani V-vel. Na most visszatérek ahhoz a feltételhez, mikor azt mondtam, hogy a megindulással nem foglalkozunk, és azt most posztulálom itten azáltal, hogy a V nem nullára szorítkozunk. Ezzel értelmeztük, definiáltuk a hosszirányú kúszás fogalmát. Mi ez? Ránézésre egy csúszási sebességnek tűnik. De éppen az a helyzet, hogy ha már megcsúszott a kerék hajtáskor, vagy megblokkolt fékezéskor, akkor tényleg csúszásról van szó. De a normál gördüléskor is a rugalmas alakváltozások összegződése miatt akkor is zérustól különböző lesz a számítható kerületi sebesség és a haladási sebesség eltérése. Na hát ez van, és pedig a következőt lehet mondani, ha nü nagyobb, mint nulla, hajtás esete, pozitív kúszásnál hajtás, és ha nü kisebb, mint nulla, fékezés. Na most mehetnék a második kérdésre, ad kettő. Na egyszerűen fogunk értelmezni egy hányadost, amelyiket azután ennek a nőnek a függvényévé téve az üzemi viszonyokról tájékozódni tudunk. Értelmezzük a hosszirányú és most leírok egy fontos fogalmat egy egész mérnöki praxisra. Most halljuk erőkapcsolati tényezőt. Hosszirányú, csak egyel, erőkapcsolati tényezőt. Ami látszólag egyszerű, a tartalma adja az összetett tulajdonságát, tényezőt. Így. És egy művel lesz jelölve, definíció szerint, az F vonó vagy fékező, egységesen mondhatom per Fn hányadost. Tehát fajlagos tangenciális erő, fajlagos vonó, illetve fékező erő. Kerékterhelés egységre eső, vonó, illetve fékező erő. Így. Hát most akkor a dolog lényegehez az tartozik itt, hogy fontos, a mű erőkapcsolati tényező, a nő hosszirányú kúszás függvénye. Ez egy döntő diagram, és a szerkezetét még meg is tudjuk rajzolni most. Következő kép néz ki. Vehetem a koordináta rendszeremet. A nő függvényében a műt fölteszem.
Na most kérném szépen, amikor a nő pozitív, azt mondtuk, ez a hajtás esete. Valóban, amikor a kúszás növekszik, először úgy néz ki, hogy lineárisan nő ez a fajlagos erő, utána egy telítődési jelenség következik be, és elérünk egy vízszintes érintős helyzetet. Fékezéskor a helyzet ennek szimmetrikusan megfelelő, a másik irányba először lineárisan, és elérünk egy helyzetet. A pozitív síknegyedben bekövetkezik a részleges kerékperdülés, majd innen a kerék makroszkópikus perdülése. Fékezéskor megindul a kerék blokkolása, először részlegesen, majd a nő egyenlő mínusz egynél blokkolás. Perdülés. Nyilvánvaló, hogy üzemszerűen hol dolgoztatjuk a rendszerünket, a pirossal rajzolt vonalon. Első szakkérdés. Ha a jármű szabadon gördül, van fékező hatás? Azt mondanánk nincs, de van. A menetellenállás, csapsurlódás, gördülellenállás nyomatéka fékezi. Tehát szabad gördüléskor itt vagyunk körülbelül ezen a ponton. Szabad gördülés. Egy nagyon kicsi negatív kúszás. Enyhe fékezés. Igaz? Ha most elkezdek fékező erőt kifejteni, erre felé mászkálok. Fékezés. Ha erre megyek tovább, hajtás. Na most kérném szépen, ez egy nagyon szép görbe, a jegyzetben megtalálják. Amit hozzá szeretnék fűzni, még a következő utolsó mondat. Valóságban ennek az alakulása jóval bizonytalanabb, mint itt jól meghatározott módon megrajzolt egy-egy görbe. Időjárási viszonyok, sín és kerék felületi mikrogeometria, hőmérséklet, páratartalom, szennyeződés, mi ömlött ki, betonpor, falevél van a sínen, hol, milyen folton, mekkora. A helyzet az, hogy itt egy bizonytalansággal kell számolni, tehát egy vonal helyett egy sáv jelentkezik. Itt van. Alsó része is. Ezzel együtt kell élni minden közlekedés mérnöknek és jármű mérnöknek. A gördülő kapcsolat akár kerék-sín, vasúti, akár közúti, akár a reptérnek a kifutóján megvalósuló gördülő kapcsolat, erőkapcsolati tényező az bizonytalan, és ilyen módon egy valószínűség eloszlás tartozik hozzá, ez a Gauss eloszlás, ezt tanultuk a géptanba a mérés kiértékeléskor. Tehát a járművünknek a fő mozgását döntően meghatározó erőtani mennyiség bizonytalan. Pontosan megmondani nem lehet, hogy mekkora, ilyen határok között változik. Minél több kerék van, annál inkább összegződnek a hatások, és stabilizálódik ez a dolog. De ezzel mindig számolni kell. Hát kérném szépen, a jegyzetre utalok, remélem megtalálták mindannyian a honlapon. Az első négy előadás anyaga ott szépen látszik, most már tanulhatják, zárt helyén ezek lesznek. Jövő héten még a fékberendezésekkel, meg a hajtásrendszerekkel fogunk foglalkozni. Úgyhogy ezzel búcsúzom önöktől. Jövő héten találkozunk.